az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a tanévben, a szakképzés nem számítva, a közoktatás 18%-a működik egyházi fenntartásban, 230 ezer gyermek tanul ilyen iskolákban, számolt be Semmilyen Zsolt tárca nélküli miniszter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság előtt. A miniszterelnök helyettes éves meghallgatásán kifejtette, ezen intézményekbe átlagosan négyszeres a túljelentkezés. Kitért arra, hogy hit és erkölcstant 270 ezer gyermek tanul közoktatási intézményekben, az egyházi fenntartás aránya a gyermekvédelmi szakellátásban 74, a szociális alapszolgáltatásban 52%. Beszámolt arról, hogy 2010 óta 3700 templom újult meg, és 200 épült a Kárpát-medencében. 400 egyházi iskola felújítását és építését valósították meg Magyarországon, és összesen 179 ingatlan átadás történt az egyházak számára. Szólt arról is, hogy az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett a kormány. A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el. A kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamosvezetéképítés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Ezt Orbán Viktor közölte Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A magyar miniszterelnök Alekszandar Vučić szerb elnökkel közösen tartott tájékoztatóján emlékeztetett, Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Szóba került az is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 2026-ban készül el. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe, a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd jut összességében a gyógyításra 2025-ben, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence hangsúlyozta, Európának még az országunknál szerencsésebb részein sincs ilyen széles léptékű, alapellátástól a kórházi ellátásig biztosított külön gyermekgyógyászata, illetve nem sok ország mondhatja el magáról, hogy védőnői és gyermekorvosai is vannak. Jövőre 1270 milliárd forint lesz a helyi önkormányzatok támogatása, ismertette Dukai Miklós a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásának zárónapján. Az önkormányzati államtitkár hozzátette, ehhez hozzájönnek a minimálbért, a garantált bérminimumot érintő intézkedésekből adódó összegek. A rezsiköltségekkel kapcsolatos többletek pénzügyminiszteri intézkedéssel beépülnek a költségvetésbe. Beszélt arról is, egy törvényjavaslat szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítanák a polgármesterek bérét. Ha a parlament elfogadja, erről visszamenőlegesen október 1-ig dönthetnek a képviselőtestületek. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, közölte Gulyás Gergely. Jövőre megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat indítanak, a 2025-től induló Demján Sándor program keretében pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, sorolta. Havi 150 ezer forintos, a szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszter. Végül az időjárásról. Észak felől a folytatásban majd egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde a Szentiavatási Dikasztérium üléséhez. A vértanúk meggyőző tanúságot tesznek a reményről. A Szentatya fogadta két lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezet tagjait. A pápa bővíti a vatikáni levéltárat és könyvtárat. Amíg ma van, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 33. vasárnapra. Ferenc pápa. A vértanúk meggyőző tanúságot tesznek a reményről. A vértanúság és az élet felajánlása témaköréről tanácskozott a napokban a Szentiavatási Ügyek Dikasztériuma, amelynek tagjait csütörtökön audiencián fogadta a pápa. A most kezdődő szentév alkalmából hozta létre a dikasztériumon belül az új vértanúk, a hit tanúságtevői bizottságot, hogy katalógust készítsen minden keresztényről, aki az elmúlt negyed században vérét ontotta Krisztus megvallásáért.
Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ez a vigasztaló és reménykeltő gondolat vezette a tanácskozást, amelyet a vértanúság és az élet felajánlása témának szenteltek. Az utolsó vacsorán az Úr önmaga odaajándékozásáról beszél, mely a kereszten teljesül be. Csak a szeretet adhat értelmet a keresztnek. Olyan nagy szeretet ez, mely minden bűnt magára vesz és megbocsát, belép szenvedésünkbe, és erőt ad annak elviseléséhez. Belép a halálba is, hogy legyőzze azt, és üdvözítsen minket. Krisztus keresztjében ott van Isten egész szeretete, az ő végtelen irgalma, kezdte beszédét a pápa. Ahhoz, hogy szentek legyünk, nem elegendő az emberi erőfeszítés, személyes áldozatunk és lemondásunk. Mindenekelőtt hagyni kell, hogy átalakítson minket Isten szeretetének ereje, amely nagyobb nálunk, és képessé tesz arra, hogy jobban szeressünk, mint amire képesnek hittük magunkat. A II. Vatikáni zsinat nem véletlenül beszél úgy az életszentségre szóló egyetemes hivatásunkról, mint a keresztény élet teljességéről, a szeretet tökéletességéről, mely képes a földi társadalomban egy emberségesebb életvitelt elősegíteni.
Durante il convegno avete riflettuto su due forme della santità canonizzata, quella del martirio e quella dell'offerta della vita.
A most megtartott értekezleten a kanonizált szentség két formájáról tanácskoztak, a vértanúságról, illetve az élet felajánlásáról. Már a kezdetektől fogva nagy becsben tartották a Jézus hívők azokat, akik életükkel fizettek Krisztus és az egyház iránti szeretetükért. Sírjuknál rendszeresen imádkoztak, égi születésük napján összejöttek, hogy megerősítsék a testvériség kötelékeit, mely a feltámadt Krisztusban túllép a halál korlátain, legyen az bármilyen kegyetlen és fájdalmas. A vértanú személyében megtaláljuk a tökéletes tanítvány képét, aki úgy követte Krisztust, hogy megtagadta önmagát, és felvette keresztjét, és az ő szeretete által átalakítva megmutatta a kereszt üdvözítő erejét mindenkinek. Ferenc pápa ekkor felidézte a líbiai partokon vértanú halált halt keresztényeket, akik bár nem voltak katolikusok, mégis vértanúként tiszteljük őket. A vértanúságban egyenlők vagyunk, mint ahogy az ugandai anglikán vértanúk esetében is. A keresztény vértanúsághoz három alapvető szempontnak kell teljesülnie. Az első, hogy erőszakos és idő előtti halált kell szenvednie azért, mert nem tagadta meg hitét. A második, hogy a gyilkosság üldöztetés következménye, melyet a hit vagy egy hozzá kapcsolódó erény elleni gyűlölet táplál. A harmadik pedig, hogy az áldozatnak a szeretet, a türelem, a szelídség magatartását kell mutatnia a megfeszített Krisztus példájára. A vértanúság fogalma nem változik a korszakokkal, csupán a konkrét mód, amellyel megtörténik az adott történelmi kontextusban. Ma is a világ számos pontján vannak vértanúk, akik életüket adják Krisztusért. Sok esetben azért üldözik a kereszténységet, mert az igazságosságot, az igazságot, a békét és a személyek méltóságát védelmezi, mutatott rá a Szent Atya. A vértanúk adják a reménység legmeggyőzőbb tanúságtételét, ahogy azt a most kezdődő szentévet meghirdető bullában fogalmazott Ferenc pápa. Ezért is döntött úgy, hogy létrehoz a szentéavatási ügyek dikasztériumán belül egy bizottságot, amely valamennyi keresztény felekezet vértanúit egybegyűjti.
L'esperienza poi delle cause dei santi e il continuo confronto.
2017-ben pedig a pápa úgy döntött, hogy egy új kategóriát sorol a boldoggá és szentiavatási eljáráshoz, amely az élet felajánlására vonatkozik, utalva Jézus szavaira. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja testvéreiért. Az élet felajánlása, vitae oblatio esete, különbözik a vértanúságtól és az erények hősies gyakorlásától. Ebben az esetben, hogy érvényesen elkezdődhessen Isten szolgája boldoggáavatási eljárása, a következő ismérvek szükségesek. Az élet szabad és szándékos felajánlása és a biztos és közeli halál elfogadása szeretetből. Kapcsolat az élet felajánlása és az idő előtti halál között. A keresztény erények legalább rendes fokú gyakorlása az élet felajánlása előtt és utána a halálig. A szentség hírének elterjedése a halál után. Szükséges egy csoda a boldoggáavatáshoz, Isten szolgája halála után az ő közbenjárása által. Ez a fajta szentség is visszatükrözi a keresztény élet szépségét, mely mértéktelenül képes odaajándékozni magát, ahogy Jézus tette a kereszten.
A pápa fogadta két lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezet tagjait. Ferenc pápa méltatta a hajléktalanok megsegítésével foglalkozó lyoni székhelyű francia katolikus karitatív szervezetet, mondván, hogy küldetésük Isten szeretetének és a szenvedők iránti irgalmának evangéliumát testesíti meg.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di darvi il benvenuto e di esprimervi la gratitudine della Chiesa per la vostra missione.
Ferenc pápa szerda reggel az általános kihallgatás előtt találkozott a Foyer Notre-Dame de Saint-Abri és a Gabriel Rossé barátai társulat küldöttségével, amely két lyoni székhelyű francia katolikus intézmény. A hajléktalanok megsegítésében és menedékének biztosításában vesznek részt. A hajléktalanok szűzanyja menhelyet a 20. század közepén alapította Gabriel Rossé, egy francia katolikus világi hívő és tanár, aki életét a szegényeknek és a peremre szorultaknak szentelte. 2023-ban a menhely 8360-ra szoruló embernek nyújtott segítséget a Ron megye déli részében. Az őket segítő egyesület ma több mint 1000 önkéntest és 420 alkalmazottat foglalkoztat. Beszédében Ferenc pápa hálásan köszönte a csoport folyamatos elkötelezettségét a marginalizáltak megsegítésében, amely, mint mondta, konkrét tanúbizonyságot tesz Isten három tulajdonságáról, közelségéről, együttérzéséről és gyengédségéről. Utalt arra, hogy Rossi professzor, akire idén halálának 50. évfordulóján emlékeznek, mélységes együttérzést tanúsított azzal, hogy bátran és hittel válaszolt a szegények legszegényebbjei szükségleteire, minden szenvedő egyént Krisztus jelenléteként kezelve. Meghallotta a szegények kiáltását, nem nézett másfelé és nem hunyta le a szemét, mondta a pápa, megjegyezve, hogy a szegények megsegítése szent cselekedet az egyházban, amely megfelel az irgalmasság küldetésének. Gabriel Rossi tudta, hogyan kell felismerni Krisztus jelenlétét a szegényekben, ők a mi testvéreink. Mindig emlékezzünk, e legkisebbek mindegyikében maga Krisztus van jelen. A pápa elismerését fejezte ki az egyesület tagjainak, hogy követték Rossi példáját azzal, hogy nem csak anyagi támogatást, menedéket, étkezést és kedvességet kínálnak a hajléktalanoknak, hanem visszaadják méltóságukat is a szenvedéseik iránt gyakran közömbös világban. Kiemelte továbbá annak jelentőségét, hogy küldetésüket Mária az irgalmasság szűzanyja oltalmába ajánlották, aki mindenkit szívesen fogad, karjait menedékként tárja szét, és előre látja az emberek szükségleteit, és nem riad vissza az emberi szenvedéstől sem. A pápa bővíti a vatikáni levéltárat és könyvtárat. Ferenc pápa a dekrétumot adott ki a vatikáni apostoli levéltár és az apostoli könyvtár bővítéséről. Ebben megerősítette az egyház elkötelezettségét, hogy megőrzi történelmi dokumentumait és hozzáférhetővé teszi a globális kulturális közösség számára. Ferenc pápa dekrétummal engedélyezte a vatikáni levéltár és könyvtár bővítését, amelynek célja a javai kezelésének és megőrzésének javítása, valamint további terek biztosítása az intézmények kulturális küldetésének támogatására. A 2024. október 29-én aláírt kirográfban, saját kezűleg aláírt rendelkezésben, a pápa megismételte a Vatikán régóta fennálló elkötelezettségét az egyház kormányzása szempontjából központi jelentőségű iratok megőrzése, valamint a kulturális fejlődés és a tudás terjesztése mellett. Megjegyezte, hogy a vatikáni levéltárat és könyvtárat bízták meg olyan értékes dokumentumok megőrzésével, amelyek az egyház szerepét és fejlődését írják le. A pápa szerint ez a megőrzésre irányuló törekvés a római egyház ókori szkríniumáig nyúlik vissza. Most felszólítja a levéltárat és a könyvtárat, hogy tegyenek további lépéseket e rengeteg információ hozzáférhetővé tétele érdekében. A dekrétum részeként Ferenc pápa engedélyezte a levéltár és a könyvtár bővítését a Vatikán területén kívül található Lateráni Szent János Bazilika épület együttesének területén található pápai római nagyszeminárium egyes részeinek rendelkezésre bocsátásával. A dekrétumban Ferenc pápa hangsúlyozta a különböző vatikáni intézmények közötti együttműködés fontosságát, buzdítva azokat, hogy dolgozzanak együtt, tiszteletben tartva a jelenlegi szabályozást és eljárásokat. A bővítés összehangolt erőfeszítéseket igényel ennek a projektnek a zökkenőmentes és hatékony végrehajtása érdekében, amelyre a pápa úgy hivatkozott, mint elengedhetetlen szolgálatra az egyház és a kultúra világa javára. Ferenc pápa továbbá elrendelte egy új bizottság felállítását, amely az államtitkársága a vatikáni apostoli levéltár és a vatikáni apostoli könyvtár képviselőiből áll. Ez a bizottság felügyeli az újonnan kijelölt helyekre átszállítandó dokumentumok kategorizálását, biztosítva, hogy az áthelyezési folyamat azonnal megkezdődjön és a bővítési projekttel együtt haladjon.
Amíg ma van. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 33. vasárnapra.
Szent Márk evangélista szerint Urunk és Mesterünk ijesztő képekkel ecseteli Krisztus második eljövetelének előzményeit. Idézem, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Röviden, a világot fenntartó hatalmas erők sem nyújtanak végleges biztonságot. Amit azonban Urunk ezután mond, az mindent felülír. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Olvassuk Márk evangéliumának 13. fejezetében, a 31. versben. Minden napjaim nehézségeiben világos üzenet ez. Van egy örök biztonság, amelyhez visszatérhetek. A körülmények sokszor felkavarhatják érzelmeimet, és gondolataimban zavartá válhatok. A viharok kimozdíthatnak nyugalmamból, Isten igéi azonban soha el nem múlnak. A Szentírás egyes értelmezői szerint Jézus a világ végére utal, mások szerint Krisztus második eljöveteléről van szó. Bárhogy is legyen, figyelmemet az egyetlen lényeges dologra akarja terelni ez a szentírási rész is. Mennyire élek a mában, a jelenben? Nem a mának, hanem a mában. A kettő nem ugyanaz. Egy másik kérdés segíthet az előző kérdés megválaszolásában, amely segíthet keresztény magatartásom megszilárdításában. Mit tennék, ha ma lenne életem utolsó napja? Erre a kérdésre elméletben sokan szépen és döbbenetesen válaszolnak. Bocsánatot kérnének valakitől, imádkoznának, szentgyónást végeznének. S mégsem történik meg mindez az esetek többségében. Nem akarunk igazán belegondolni, hogy ez a mulandó földi élet egyszer véget ér. Számomra is. Szent Alajosról jegyezték fel, hogy amikor játék közben feltették neki is a kérdést, mit tenne, ha tudná, hogy élete utolsó napja ez a mai, tovább játszanék, hangzott a felelet. Micsoda szabadság, nem csak szavak ezek. Szőcs László, jezsuita szerzetes lelkivezetőm, nagyon találóan fogalmazott egyik lelki gyakorlatunk alkalmával. A múlt csak időrész, a jövő is időrész, a jelen az idő köz. A múlt már elmúlt, néha mégis ott időzöm, elveszem a részletekben. Jó emlékezni, ha tanulok a múltból, de oda sokat visszamenni és nosztalgiázni veszélyes, mert megfoszt a jelentől. A jövő tervezése is fontos, de ha állandóan abba menekülök, ismét elveszítem a jelent. Az összeszedettség azt jelenti, hogy visszahúzom magam a múltból, és visszahozom magam a jövőből. Amikor Jézus az apokaliptikus képet használja, akkor a jelenbe akar helyezni bennünket. A jelen a valóság. A múlt már elmúlt, a jövő még nincs itt, vagyis már itt van. Ez a folyamatos jelenbe való élés adja meg az élet ízét és értelmét. Most mondjam el a másik embernek, hogy szeretem, és ezt őszintén a szemébe nézve, most kérjek bocsánatot, és ezt őszintén a szemébe nézve, komolyan gondolva. Nem csak a halottak napját kellene tartanunk, hanem az élők napját is. Jöhetne az ellenvetés, de hát minden nap az van, pedig nem. Nem élünk igazi életet mindaddig, amíg a múltban vagy a jövőben élünk. Akkor értékes a napom, ha tudatában vagyok annak, hogy a ma vége bármikor bekövetkezhet. Éppen ezért ne tartsam vissza a kedves gesztusokat. Sokszor nehéz kimutatni azokat, de ezekkel hozhatom a másik ember tudomására, hogy mennyire fontos ő számomra. Az egyik temetőben van egy sírhalom, egy apa és fia hambait őrzi. Az apa és fia között nézeteltérés alakult ki. Az apa előzte fiát a karácsonyi ünnepek előtt néhány héttel. Karácsony előtt pár nappal a fiú bekopogott apjához, békülni szeretett volna és bocsánatot kért tőle. Az apa elutasította a bocsánatkérést, a fiú még aznap öngyilkos lett. Néhány nap múlva az apa is. S amikor a teljesen összeroncsolt életű édesanya eltemette a férjét is, a sírkőre ezt vésette. Aki nem mondott szóért. Egy szót kellett volna csak kimondani, egy jó szót. Időben mondjam ki, amíg a ma tart. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, a 3. fejezet 13. versében. Buzdítsátok egymást minden napon, míg tart a ma. Jó lenne bízni végre az egyetlen biztosban. A többi elmúlik.
Amíg ma van. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 33. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Falling in love with Jesus. Let's falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh, in his arms I feel protected. Yeah, in his arms never
a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. november 18-án elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatjuk izgalmas témánkat, a hét főbűnről szóló elmélkedésünket, eszmecserénket, és a mai napon az irigység bűne kerül terítékre. Ehhez mondanék néhány felvezető gondolatot, hogy beszélgető társaimnak is beindulhasson a fantáziája, és kicsit tovább tudjuk gondolni a kérdést. Néhány megközelítésből Ferenc pápától fogok majd idézni, illetve a Szentírásból fogok idézni, és akkor aztán majd hozzátesszük mindehhez a mi saját tapasztalatainkat, gondolatainkat. Hát, ha tudunk segíteni sokaknak, akik ezt a műsort hallgatják, hogy felismerjük, hogy vajon bennünk van-e irigység, és hogyha van, akkor hogyan tudunk ebből meggyógyulni. Akkor nézzük az elsőt, természetesen a Szentírást. Hogyha irigységről szeretnénk keresni egy jó kis történetet, akkor talán az első, ami eszünkbe juthat, akkor az a Káin és az Ábel története, ami egészen az elején van a Bibliának, az Ószövetségnek az elején, ugye az első bűn, az első gyilkosság, az első gyilkossági bűn, ugye ez az irigységből született. Miért nehéz ez a történet, ugye? Mert sok élethelyzetben ugye magunkra ismerhetünk, amikor a féltékenység vagy az irigység az embernek a szívét birtokba veszi, és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy valamelyik például Káin és Ábel, vagy Káin például rossz ember lett volna. Nem ezt mondja a Biblia, ugye az elején nem így kezdődik a történet, hogy volt a jó ember és volt a rossz ember, akik közül a rossz elveszítette, vagy a jó elveszítette a harcot és a rossz életben maradt, hanem két emberről beszél, egy testvérpár, ugye két olyan ember, akik minden bizonnyal becsületes családban nevelkedtek, szerették az Istent, olvasták a Szentírást, hiszen mindkettőt ugye megszólítja az Isten, hogy mutassatok be áldozatot nekem abból, amivel ti foglalkoztok, a ti munkaterületetekről hozzátok meg a legszebb, a legtisztább, a legfiatalabb áldozatot, hogy az egyik földműves, másik állatokkal foglalkozik, és mindkettőnek a saját maga munkaterületéről kellett áldozatot bemutatni. És rögtön itt kezdődött a mentalitásbeli probléma, hogy Káin úgy gondolta, hogy az Istennek jó lesz a serejt is. Ábel pedig a legszebbet hozta, hogy azt az Isten kérte. És amikor ugye Ábel áldozatát elfogadja az Isten, Káin áldozatát viszont nem. Nem azért, mert nem lett volna jó az Istennek az, amit Káin vitt, hanem maga a magatartás, vagy a gondolkodásmód nem tetszett az Istennek, hogy neki csak a selejtet gondolta jónak. Ugye itt berobban Káin szívében az irítség, hogy de hát Ábel áldozata miért volt jobb, és miért volt kedvesebb, és odáig fajul a dolog, hogy gyakorlatilag megöli a saját testvérét, azért, hogy ne maradjon alul. És hát innen indul a nagy irítség hullám a világban, mondhatjuk így is, amikor azt látjuk, hogy gyakorlatilag van egy ilyen nagyon csúnya mondás, de egyre inkább úgy érzem, hogy igaz a mai világunkra, hogy az ember még sokszor a saját anyját is képes eladni, azért, hogy előnyhöz jusson, vagy éppenséggel érdekei, ha úgy kívánják, akkor bárkin képes átlépni, csak azért, hogy ne maradjon alul. Hát ezek a bűnök, ezek mind az irítségből származnak. Úgyhogy, hát nagy téma ez, azt gondolom, nagyon érinti a szívünket sokszor, és hát ezeken a példákon elindulva igyekszünk egy kicsit erről beszélni. Féltékenység, irítség, mint az emberi életnek az egyik méregfoga. Mi az, ami rögtön beugrik nekünk erről itt a stúdióban, mi az, amit most így hozzá tudunk tenni Káin és Ábel történetéhez, vagy annak nyomán a saját élettapasztalatunkból, mi az, amit meg tudunk osztani most a hallgatókkal, amiből ők is felismerhetnek akár saját életükből ilyen pontokat, amiben gyógyulnunk kell.
Én emlékszem egy olyan esetre, amikor irigy voltam egy kollégámra, még egy régi munkahelyemen sok évvel ezelőtt. Hát ez már inkább ilyen felnőttkori irigység, mert nyilván gyerekkoromban volt sok ilyen eset, de azok elhanyagolhatóak. Hogy évvégén volt ilyen értékelés, és akkor sokkal jobb eredményt értékeltek nálam, mint nálam. És ez erre annyira rossz még mostanában is visszaemlékezni ehhez szemük, mert az a baj az irigységgel, hogy annyi más bűn forrása lehet, és olyan egyszerűen olyan rossz gondolatok jönnek az emberbe, hogy tényleg csak szégyelni való, és aztán végül persze megbántam ezt az egészet, hogy miért is gondoltam ilyeneket, de akkor olyan, mint hogyha bezuhantam on egy verembe, és csak ilyen sötét, gonosz gondolatok voltak bennem, hogy csak azt láttam, hogy milyen rossz az a másik, hogy miért kapott ő, én meg miért nem kaptam, és hát tényleg így megtapasztaltam akkor, hogy mennyire sötét is lehet ez az irítség. Sötét oldalai vannak.
Igen, talán ez egy nagy probléma, mert valószínűleg nagyon sokan ezt megtapasztalhatják az életükben, akár a munkahelyen, hogy vannak, akiket elismernek például, vannak, akiket úgy nem vesznek figyelembe, mégis sokan azt érzik, hogy pedig ők a szívüket, lelküket kiteszik, mégis azt tüntetik ki, vagy azt ismerik el, akik ugye még akár csalni is képesek, és hát nem úgy becsületesen jutnak előnyhöz, és az ember valóban elkezd irigykedni, hogy hát bezzeg én, pedig a másik, és akkor általában így szokott kezdődni ez a hullám, hogy de hát a másik az nem is olyan, de hát a másik meg sem érdemli, bezzeg én, mennyi mindent tettem azért, hogy mi a megoldás erre, vagy te hogy léptél ki ebből a helyzetből?
Hát úgy, hogy amikor felismertem, hogy mennyire sötét dolog is ez, mert ez természetes, tehát hogy az embert egy sokként éri valami, akkor természetes, hogy irítséget fog érezni, az viszont már rajtunk áll, hogy ezt hogy kezeljük tovább. Tehát rájöttem, hogy ez így nem jó, mert nem szoktam ilyeneket gondolni. Úgyhogy ez egy nagy munka, hogy ezt elfogjuk magunkba, illetve kérjük a jó Istent, hogy segítsen ebbe, hogy ezt hogy dolgozzuk fel az ilyen eseteket. És azóta többször nem is volt ilyen eset, hál a jó Istennek. Igen, tehát itt a lényeg az, hogy mindenki érezhet irítséget, csak kezelni meg kell tanulni ezeket a helyzeteket. Szerintem ez a megoldás, hogy törekedjünk arra, hogy ne táplálni ezt az irigységet, és ezeket a negatív gondolatokat, illetve negatív szándékokat ne egyáltalán ne tápláljuk, és ne adjunk neki lehetőséget, hogy most valamit esetleg megbosszuljuk, vagy nem is tudom, hanem próbáljuk, tehát tudom, hogy nehéz, de mondjuk együtt örülni a másik emberrel. Ha nem is igazságos ez a döntés, ami miatt irigyek lettünk, próbáljunk együtt örülni vele. Csak ez az egyetlen megoldás szerintem.
Igen, ez nagyon fontos, hogyha mondjuk meg akarnánk határozni az irigységet, hogy mi is az irigység, akkor azt mondanánk, hogy ott kezdődik az irigység, amikor egyik ember a másikkal megpróbálja összehasonlítani magát. Ugye ez az irigységnek a meghatározása talán, hogy úgy indul az irigység érzése bennünk, hogy megpróbáljuk összehasonlítani valakivel magunkat. És ott történik a tragédia, amikor például az egyik gyerek nem tudja mondjuk magának megengedni azt, hogy ő is olyat vegyen, mint a másik. És akkor bosszúból még arra is képes, ugye, hogy esetleg a másiknak az új játékát, vagy valamilyen tárgyát tönkre tegye. Már láttam erre is sajnos példát, hogy azért, mert neki nem lehetett, ezért képes volt arra mondjuk, hogy tönkre tegye a másiknak. Lehet, hogy nem értékes, nem nagy tárgyról van szó, de azért sokszor ugye ez a gyilkosság, ez a Káin és Ábelféle gyilkosság, ilyen kis dolgokban is megjelenik, mert ugye gyakorlatilag a másiknál valamit tönkretettem, nem az életét vettem el, de azért megbosszultam, mint ahogy Káin is megbosszulta, vagy hát sok ilyen történetet lehet hallani, olvasni, hogy egyik szomszéd a másiknak hozott kárt azért, mert neki nem lett olyan az autója, a háza, és akkor megkarcolta, kiukasztotta a gumit, mit tudom én, bosszúból tönkretett valamit. Tehát sajnos olyan világot élünk, ahol szeretik az emberek kifejezni a nem tetszésüket, még akár ilyen csúnya formában is. Tehát az irigység ugye ott indul, hogy összehasonlítom magamat a másikkal. Ugye régi magyar mondás, ugye ez tükrözi sokszor a társadalmunknak a gondolkodását, mentalitását, a szomszéd fűje mindig zöldebb. Ugye hát ősi mondás, a nép ősi tapasztalata, hogy az emberek nagyon szeretnek a másikkal foglalkozni. És én azt gondolom, papként mondjuk ez egy nagyon nagy tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sok bajnak, bűnnek, veszekedésnek, hazugságnak a forrása az, hogy nem vagyunk képesek leszokni arról, hogy a másikkal foglalkozzunk. És rögtön-rögtön hasonlítgatjuk össze magunkat egymással. Egy nagyon nehéz dolog, és ugye pontosan az irigység innen indul, és elfajulhat, hogyha van, aki spanoljon, ugye még föl is spanolnak egy kicsit, akkor elfajulhat odáig, hogy tettekben is megnyilvánulhat az, hogy én bizony a másikat utálom azért, mert neki ez vagy az, vagy jobb van, szebb van, több van, és ez bizony nagyon-nagyon sok mérget tud a szívünkbe helyezni. Úgyhogy éppen ezért kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy ne engedjünk teret ennek az érzésnek, hogy Marci mondta nagyon helyesen, mindenkit megkörnyékeznek ezek a bűnök, mert hát nem azt jelenti a keresztény élet, vagy egyáltalán a hívő mentalitás, hogy a bűnök teljesen minket elkerülnek, és kinő a szárnyunk, amire meghalunk, és úgy temetnek el minket angyalként, hanem ez azt jelenti a küzdelem igazából, hogy pont attól leszünk szentek, hogy megpróbálunk megküzdeni a bűneinkkel, és nem adjuk fel a küzdelmet. Nem engedhetjük meg, hogy ezek az érzések felülkerekedjenek rajtunk.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát.
nevét, és megmenekülsz.
Gondoljuk tovább az irítség témáját, most már meghatároztuk, de próbáljuk meg ezen az úton akkor tovább haladni.
Hát én nekem most az irítséggel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy aki irigy, most saját magamból is kiindulva, amikor úgy tudatosult bennem, hogy én most igazából ezt érzem mondjuk a másik ember iránt, hogy nem éreztem egy idő után jól magam a saját bőrömbe, tehát a saját életemet keserítettem meg ezzel, hogy irigykedtem bárkire is. És akkor eljutottam arra a szintre, hogy na akkor itt most megállunk, és akkor nézzem végig, hogy jó, akire irigy vagyok, de nekem mi van meg? Mi adatott meg az életbe eddig, és ami van, azért legyek hálás. Nekem például ez segített ebbe, hogy ebből így kimászni, hogy ne irigykedjek. Hogy minden, ami van, azért adjak hálát. Lehet, hogy nincs annyi, amiért, vagy ami miatt a másikra irigy voltam, de van. Ha még kevesebb is, vagy ő neki, lehet, hogy több pénze van, de mondjuk nincs, tudom én, családja, vagy egészsége, vagy bármi, de nekem az megvan, tehát hogy akkor azért legyek hálás, ami van, és ne azt nézem, hogy a másiknak meg mi van. Mert ezzel saját magamat is úgymond ilyen sötét verembe, ahogy te mondtad, Marci, lökömbe.
Igen, és itt egy nagyon fontos megállapítást kell tennünk, ugye, például az első gyógyszer lehet az irigységre, ugye a hálaadás. Ezt most így első megállapításként fel is jegyezhetjük nyugodtan magunknak a szívünkbe, hogyha azt érezzük, hogy bárkire, bármi miatt irigyek vagyunk, hogy az az érzés előjön bennünk, próbáljuk meg meggyógyítani, vagy leküzdeni a hálaadás erényével. Kezdjünk el hálát adni azért, amink van, hogy észrevegyük, hogy mindenki kapott az Istentől számos ajándékot, hogy nem szükséges az, hogy én a másikra irigykedjek. És hogyha elkezdünk hálát adni és megismerni önmagunkat, felismerni az értékeinket, akkor rögtön gyógyul bennünk ez a negatív érzés, az irigységnek a negatív érzése. Nézzük tovább.
Nekem az jutott eszembe, hogy a gyerekkorból ismertem föl nem olyan régen egy irigységet, ami más bűnöknek is gyökere lehetett. Például az alacsony önértékelésemet. Olvastam ezt a könyvet a hétfőn bűnről, és akkor ismertem föl, hogy az irigység mennyi mindennek a gyökere lehet. Nem nagyon emlékszem már rá, de azt tudom, hogy ami rám vonatkozott, az például az anyukámmal szembeni irigységből fakadhatott, ugyanis mi tűz és víz vagyunk. Ő a cselekvés embere, én inkább elméletibb vagyok. Neki a munka az első, nekem a lelki életem az első. És valahol ez a gyerekkorban is megmutatta magát, mert mint szülő talán nem fogadott el úgy, amilyen én vagyok, hanem azt állította mintaképpen, amilyen ő volt. Én pedig nem tudtam olyan lenni. És mivel nem tudtam olyan lenni, azt hittem, hogy ő a jó, és én vagyok a rossz. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes és rossz folyamat indult el az életemben. És valószínű, hogy ez az önértékelésemet is befolyásolta. És hálás vagyok az Istennek, hogy ezt fölismertem. Ez a könyv által ismertem föl, és valóban ez a gyógyszer, hogy hálát adni, hogy ő ilyen, én pedig ilyen vagyok. Mind a ketten értékesek vagyunk.
Itt is elhangzott nagyon-nagyon értékes gondolat, több is, amit talán be tudunk építeni az életünkben. Talán az első, ami a legnehezebb minden embernek, és erről meg vagyok győződve, hogy ezt Marian is alá tudja támasztani, hogy ez nagyon nehéz, amikor olyan helyzetekkel kell szembenézni, ami például a családtagjainkhoz kötődik. Hogy például az irigységgel ilyen formában is szembenézek, hogy vajon bennem az irigység az honnan is származik, és felmerem-e ismerni, kimerem-e mondani, fölmerem-e vállalni, hogy igen, valaki valamit lehet, hogy nem jól értelmezett, nem jól csinált, és ezzel gyakorlatilag a saját önértékelésünket ugye lecsökkentette. Ez egy biztos egy nagyon nehéz dolog, de azt is látjuk a pozitív példában, hogy ha az ember szembenéz vele, és ezt fölmeri vállalni, kimeri mondani, ebből gyógyulhat. És hát ez a legfontosabb, és azért beszélgetünk ezekről a bűnökről is itt a rádióban, nem azért, mert nincs jobb dolgunk így este, meg a kedves hallgatók sem azért hallgatnak, mert nincsen jobb dolguk, hanem pontosan azért, mert szeretnénk elérni a célt, vagyis azt, hogy amiről beszélünk, a tapasztalataink az élményeink, azok legyenek gyógyító források. Mert Isten semmi mást nem akar az emberrel jobban, mint meggyógyítani. És annyi mindenben szorulunk gyógyulásra, hogy azt ugye lajstromba kellene szednünk sokszor az életünkben, de annyi lehetőséget is kapunk arra, hogy most úgy mondom, értsük jól, hogy tökéletessé váljunk. Az ember beleborzunk, hogyha úgy belegondol, hogy minden lehetőség adott arra, hogy én egészséges legyek testben, lélekben, tehát mindent megad az Isten, ha élek vele. De hát nagyon sokszor mi vagyunk azok, akik felhúzzuk a függönyt és bebújunk mögé, mert nem szeretünk szembenézni dolgokkal. Tehát ahhoz, hogy hálát tudjunk adni, ahhoz fel is kell ismerni, hogy miért adok hálát, mert csak úgy hálát adni, ja Istenem, akkor hálát adok, most úgy van kedvem. Ez úgy nem működik. Az igazi hálaadás az a szív mélyéről ugye tör fel, tehát számtalan példát tudnánk hozni a Szentírásból, például amikor a bűnös nő Jézus lábát ugye olajjal mossa és könnyeivel, meg a hajával tördi, tehát az a mélységes hála, hogy Isten meggyógyította őt a bűnből. Hát mi azért nem úgy szoktunk kijönni a gyóntatószékből, hogy sírunk, zokogunk és térden állva hálát adunk az Istennek, mert nagyon sokszor nem is érezzük át a mélységét, hogy Isten meggyógyított valamiből, vagy meg akar gyógyítani. És nagyon sokszor én papként azt tapasztalom, hogy a szentgyónások sem kellőképpen mély és átgondolt szentgyónások, pontosan ezért, és ez nem hiba, hanem egyszerűen egy kis ilyen mulasztás a részünkről, hogy nem akarunk ugye a dolgok mélyére nézni. Sokszor nem úgy elmondjuk szembe, hát ez van, ilyen a világ, ilyenek az emberek, mindenki elkövet hibát, emberek vagyunk, hát ez van, tetszik tudni. Ez általában jó kezdetnek nem rossz, de ugye az a szép, amikor az ember fölismeri, hogy igen, nekem az Isten mutatta meg, hogy én amit most leteszek, az bűn. Én abból ismertem föl, hogy tehát annyira szép, amikor valaki tényleg őszintén tud gyónni, hogy az imádság által felismerte azt, hogy milyen bűnt követett, nem az, hogy hát ezt olvastam a Hozsannába, és akkor ezt meggyónom, hanem tényleg egy igazi élő kapcsolatból származó bűnbánat, hogy mennyire fontos a hálaadás, és a bűnbánat, a szentgyónás például az egy hálaadás, hogy találkoztam az Istennel, és hát egy örömforrás kell, egyen sokan mondják, hogy jaj, ha elmegyek gyónni, de nekem olyan gyomorgörcsöm van, amikor gyónni kell. Hát, mert nem tudunk igazából hálásak lenni azért, hogy az Isten meggyógyít, megszabadít. És hát az irigység, féltékenység bűne ugye egy nagyon-nagyon súlyos bűn, ami azért tényleg ott van a hétköznapjainkban, és ezt azért elég ritkán hallom mondjuk a gyóntatószékben, ez csak most ugrott be egy hirtelen ilyen röpke gondolatként, hogy annyira beépült manapság már, hogy nagyon sokan lehet, hogy már részesen veszik, hogy ők valójában irigyek, féltékenyek, mert olyan természetes lett, hogy a világ abból él, hogy versengi, és ilyen éhezők viadalát játszunk, hogy mindenki a magáét, az övét, az értékét, a gondolatait, mindent megment a másiktól, hogy kicsit önző tudjak lenni, és hogyha valakinek véletlenül valami jobban megy, akkor vége a világnak, ugye. De ez olyan szomorú tapasztalat, de ugye a gyógyszerek azok örök gyógyszerek, ugye az imádság és a hálaadás, ezt nem lehet elégszer elmondani a rádióban sem szerintem, hogy amíg nem kezdünk el komolyan imádkozni, nem kezdünk el tudatosan hálát adni az Istennek, nem kezdünk el úgy tekinteni a másikra, mint testvére is, nem úgy, mint ellenségre, vagy valami kihívottunkra, addig nem fognak változni a dolgok. És szerintem ez a legfontosabb, hogy akarjuk azt, hogy megszabaduljunk a bűntől. Akarjuk azt, hogy tudjunk szeretni. Akarjuk azt, hogy ne legyünk irigyek. Akarjuk azt, hogy a világ jobb legyen. Akarjuk azt, hogy az életünk szebb legyen, jobb legyen, békésebb legyen, mert ha nem akarjuk, akkor nem is lesz az. Tehát ez egy ilyen nem nehéz logikai következtetés, mert lehet, hogy valaki csak így a gondolatok szintjén akar, hogy jaj, de jó lenne, hogyha jobb lenne ez a világ. Jaj, de jó lenne, hogyha másképp élnének az emberek. Jaj, mindenki változzon meg, csak én maradjak olyan, mint amilyen voltam. És ugye itt kezdődik a probléma. És hol kezdődik a változás, ugye a megtérés? Ugye ott kezdődik, hogy mindenki jól van úgy, ahogy van, én akarok változni. És majd mindenki, amikor eljön az ő ideje, változik, de én akarok szembenézni magammal, én akarok harcolni a hibáimmal, én akarom leküzdeni a bűneimet, én akarok változni. És hogyha én változtam, keresem az Istent, akarom szeretni az Istent, az Isten senki előtt nem zárja be az ajtót. Tehát ez a igazából a Biblia legszebb üzenete, hogy zörgessetek, és ajtót nyitnak, és ebben benne van, ami elhangzott, hogy akart szeretni az Istent, és az ajtót kinyitják előtted. De ha nem akarod, akkor az Isten sose fog rád törni erőszakkal. Na hát azt gondolom, hogy ez egy bőséges téma volt, de hát az időnk sajnos lejárt, úgyhogy a mai témát itt befejezzük. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak segített a téma, amiről a mai napon beszéltünk. Küzdjük le az irigységet a hálaadással, és egy nagyon-nagyon fontos dologgal. ne hasonlítsuk emberekhez magunkat, hanem kezdjük el az Istenhez hasonlítani magunkat. És akkor mindenki érzi, hogy még hátrányban vagyunk, hogyha nem emberekhez hasonlítunk, hanem az életszentséget akarjuk elérni, és hogyha Istenhez hasonlítjuk magunkat, akkor mindig tudjuk, hogy hát van hova még fejlődni. Hasonlítsuk Jézushoz magunkat. Tudunk-e úgy élni, mint ő, úgy gondolkodni, mint ő, úgy nézni az emberekre, mint ő, és hogyha nem emberekhez hasonlítjuk magunkat, akkor egyformán észrevesszük, hogy nincsen jobb, rosszabb, gyengébb, hanem küzdők vannak, akik küzdenek az életszentségükért, és akkor abban meg mindannyian egyformák vagyunk, és ott már nem kell féltékenykedni. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klisz Bálta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ novemberi programkínálatát ismertetjük. Majd ezt követően Rákász Gergely orgonaművész tiszaújvárosi és miskolci hangversenyeire invitáljuk Önöket. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház következő bemutatójáról, a Valahol Európában című előadásról és egy egri kiállításról szólunk. Rövid ajánlunkban most Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere beszél.
Következik a programkavalkád, Rock'n'Roll Forever Band Clubbal kezdünk november 15-én, mármint hogy folytatjuk a november, csak itt a programkavalkádban a Szent István Rádió hullámhosszán. Az Ifjúsági Házban van ez. Ez egy folyamatosan visszatérő klub, többször beszéltünk erről veled az elmúlt években, olyan, mint a Illés Klub, vagy a Későn Szóltál Klub koncert a Vasgyári Közösségi Házban, ami ugye már volt ebben a hónapban is. Tehát Rock'n'Roll Forever Band Club november 15-én az Ifjúsági Házban, a kapunyítás 7 óra, de egyébként 19:30 kezdődik a koncert, vagy ez a buli tulajdonképpen, mert ez egy koncerttel egybekötött szórakozási lehetőség. Tehát Ifjúsági Ház november 15-e péntek este 19:30.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a korásti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinat előkészítéséről Budapéter teológiai tanárral Klisz Bálta beszélget. 4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott a persejbe, mint a többiek. Mert azok mindnyájan a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, ami szegénységéből tellett. Olvasom a Márk evangéliumban. Az a bátorság, hogy mindenünket, amivel ma rendelkezünk, a legjobban használjuk fel, anélkül, hogy tőkét gyűjtenénk, anélkül, hogy aggódnánk az esetleges elszegényedéstől, megtörhetetlen erőt ad. A szegénység önmagában nem erény. Az evangélium szelleme szerinti szegény ért hozzá, hogy a holnap bebiztosítása nélkül éljen, abban a vidám bizalomban, hogy Isten mindenről idejében gondoskodik. A szegénység szelleme nem abban áll, hogy magunkat koldussá tesztük, hanem hogy mindent úgy kezelünk, amint az a teremtés romlatlan szépségének megfelel. A szegénység szelleme a mai nap vidám örömében való életet jelenti. Ha Isten a földjavait ingyen osztotta szét, az ember számára öröm kell, hogy legyen adni abból, amit kapott. Sosem szabad azt mondanunk, hogy a szeretet szerepe ott kezdődik, ahol az igazságosságé véget ér. Hiszen a szeretet mutatja meg azt, hogy a konkrét helyzetben mi az igazságos. Semmi sem hamisabb, mint az ilyen állítás, mivel én szeretlek téged, te pedig engem, nem követelhetünk egymástól igazságosságot, hiszen azt a szeretet fölöslegessé teszi. Így beszélnek azok, akik ki akarják vonni magukat az igazságossággal járó kötelezettségek alól. Urunk Jézus Krisztus, amíg közénk nem jöttél, azt gondolhattuk, hogy Isten csak a fölöslegéből adott nekünk. De mióta önmagadat kiüresítve közénk jöttél, egy lettél velünk, tudjuk, hogy a te lényegedhez tartozik ez a szeretetből fakadó szegénység, nem csak valamit akarsz adni mérhetetlen gazdagságodból, mint a földi gazdagok, hanem mindenedet. Önmagadat adod nekünk. Adj, Uram, nekem is lelkületedből.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra.